Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban, melyben ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és mivel nyár van, társasági hírekkel most nem fogunk szolgálni, hanem folytatjuk történetünket a Paraszt panaszai című kötetből, a névadó novella történettel, melyet Dobrovics Aladár fordításában fogunk felolvasni. Az előző alkalommal már a keret történetnek a részét elolvastuk, tehát arról van itt szó, hogy a Sósmező, vagyis a Vádi Nátrun egyik parasztja, Szechtinek nevezik az ókori egyiptomi szövegben, a mezőhöz tartozó, elindul, hogy eladja a maradék áruját, és ezzel biztosítsa családja fenntartásához szükséges dolgokat. Útközben azonban történik egy kis gond, nevezetesen az történik, hogy ahogy megy, meglátja egy Jehutinak nevű személy, aki úgy látja, hogy azok a bizonyos áruk, ami a parasztnak a szamarára vannak rátéve, neki is jól jönnének, sőt, mi több, még a szamarat is szívesen venni a saját tulajdonába, viszont ehhez valami ürügyet keres. Nagyon hamar rájön, hogy mi lesz az ürügy, ahogy lenéz a magaslatról, a gátról, ahogy Dobrovics Aladár fordítja, tehát az egyenes, a domb pontos megfelelő, amit ebben az értelemben szoktak használni, jelezvén, hogy a gát az egy egyenes dolog volt, ami ferdén haladt fölfelé, és amelyik elzárt bizonyos területeket a Nílus áradása elől. Tehát ezen állt, és ahogy lenézett arra a területre, ahol a paraszt haladt, hamar rájött, hogy bizony annak van egy olyan része, amelyiknél az egyik oldalon egy tó van, sós tó, hiszen a Vádi Nátrumban a nátron só feloldódott az ottani tavaknak a vizében, másik oldalon pedig árpa volt. Na most, hogyha az úton nem tud haladni, akkor ugye két dolgot tehet valaki, vagy bemegy a sós tóba, ami nem feltétlenül tesz jót az állatoknak, hiszen utána ki fogja marni a szamárnak a patáját, őnek is a bőrét a só, tehát nem mennek bele ebbe a tóba. A másik lehetőség az az, hogy az árpába megy valaki bele, amivel ugye kárt okoz neki személy szerint. Ehhez azonban az egész utat le kell zárni, úgyhogy ezt hamar ki is sütötte, hogy hogyan tudja megtenni. Szólt az egyik szolgájának, hogy hozzon egy vásznat, egész pontosan nem akármilyen vásznat, hanem egy sendített hozatot, vagyis egy egyiptomi szoknyát, amit a férfiak szoktak viselni, és ami úgy másfél-kétszeresen van a derékra tekerve. Na most egy ilyen anyagot hozatott, és ezt rakatta le az útra, amin a parasztnak a szamárral el kellett haladnia. Ebből mindjárt következtethetünk arra, hogy ez egy elég széles út lehetett, hiszen nem egy fél méteres csapásról van szó, hanem legalább másfél méter széles volt az út, amit így letakart. Az a ruha, amivel letakarta, az is elég nagy kellett ahhoz legyen, hogy ne tudjon átlépni rajta a paraszt, és ilyen módon még egy lehetősége volt, hogy megáll. A paraszt ezt választotta, úgyhogy megállt, és ugye észre is vette Jehutinaktot, és mindjárt meg is kérdezte, hogy hát hogyan gondolja az ő tovább haladtát, kéri, hogy vegye el azt a vásznat, hogy ő el tudjon menni ezen az úton. Jehutinakt azonban ezt természetszerűleg nem akarta, úgyhogy húzta az időt, és be is vált neki a módszer, mert a szamár nem gondolkodván azon, hogy vajon mi is következik, neki állt, és az árpából elkezdte szemezgetni az árpát, néhány kalászt elfogyasztott. Jehutinakt rögtön kihasználta a lehetőséget, és mondta is, hogy hát most kárt okozott neki, úgyhogy ezért cserébe, azért a néhány kalászért cserébe elvette a teljes rakományt, és elvette a szamarat is. A paraszt természetszerűleg nagyon nagy bánatba esett, sírt, könyörgött 10 napon keresztül Jehutinaknak, aki azonban nem engedett a 48-ból, és magánál tartotta mindezeket a javakat. A paraszt kétségbeesésében nem tudván más tenni, az igazságszolgáltatáshoz kívánt fordulni, hiszen Renci Meru fia volt ennek a területnek a nagy ura, a ház elöljáró, ahogy nevezték, és őróla az a hír járt, hogy ő nagyon igazságos ember. Így aztán elment a székhelyre, ez Neninisut néven volt ismert abban az időben, Hierakleopolisnak felel meg, és itt mindjárt panaszt is tett Renzinél, és itt maradt félbe a múltkori történetünk, hogy Renzi ezt hogyan fogadja. No, tehát jön az első panasz mindjárt. Mielőtt Anna elolvasná magának a panasznak a szövegét, még a paraszpanaszai papírusznak, illetőleg a történetnek az idejéről ejtenék néhány szót, mint arról a múltkoriban már szó volt. Az irodalmi műveknek több ideje is van. Egyrészt az az idő, amikor játszódik a történet, másrészt az az idő, amikor megírták a történetet, és hát még az ókori Egyiptomban egy harmadik időt is nyugodtan hozzá lehet venni, azt az időt, amikor olvasták a történetet, hiszen ez több papiruszon, sőt osztrakonokon is fönnmaradt. Maguk a papiruszok paleográfiai alapon Berlinben találhatók egyébként jelenleg, a középirodalom idejére tehetők, de számos osztrakonban olvasható részlet róla, amik azt bizonyítják, hogy az új birodalom korában is, még az iskolákban is, oktatás céljára is használták ezt a szöveget. Belső összefüggések alapján, az ige idők használata alapján, illetőleg az ott szereplő cím használata alapján két szakember, Vernüsz és Berlev megállapította, hogy maga a történet megfogalmazása és első lejegyzése grammatikai indokok alapján a 12. dinasztia második felére tehető, tehát harmadik Amenemhat fáraó uralkodása utáni időszakra. Ennyit előzetesként, és akkor most jöhet az első panasz.
Kedves hallgatóink, amúgy mellékesen, ha ezt szeretnék egy pillanattal visszatérni ahhoz, amit Hédi mondott, ha ezeket a panaszokat végighallgatja az ember, meg magát a történetet is végig gondolja, akkor megállapítható, hogy nincs új a nap alatt. Hiszen ez a Jehutinet.
Necht.
Igen.
Necht erős.
Necht.
És a Jehuti az utóbbi időben kiderült, hogy ez tulajdonképpen nem tinek olvasható, de Dobrovics idejében, tehát abban az időben, amikor ő fordította, még nem lehetett tudni, hogy nem ti Istennek a neve ez, és nem Jehutinak a neve. Úgyhogy a fordításban Jehuti nektet használunk.
Jó, szóval ez a jó ember, ez tulajdonképpen egy hatalmaskodó, hogy is mondjam, községi kiskakas, ahogy nálunk magyar honunkban is előfordulnak ilyenek. És a másik pedig, hogy azt szeretem volna még megjegyezni, hogy ez a Renzi merjük fia. Alapjában véve akart, vagy nem tudott igazságot tenni, miután Hédi, nem tudom, megemlítette azt a részét, hogy itt a fülbesúgók azt mondták, hogy ez a paraszt, ez feltehetőleg Jehutinek a parasztja, aki hát legalábbis az ő földjéhez tartozik, vagy az ő körzetéhez tartozik, aki igyekszik megkerülni az urát, és ezért fordul Renzinek. Hát Renzi úgy döntött, hogy akkor ő egy kicsikét majd tovább viszi az ügyet, de itt még nem tartunk. Akkor elkezdeném a panasz első panaszával. Eljött a panasz, hogy könyörögjön a nagy ház előjárónak Renzinek, Meruk fiának. Így szólt. Nagy ház előjáró uram, nagyok nagyja, vezetője annak, ami nincs és ami van. Ha az igazság tavára száz sazon hajózol, kedvező széllel, és vitorlád nincs megfosztva vásznától, hajód nem lesz lassú, nem éri károsodás árbocodat, nem törnek el keresztgerendáid, nem töredsz össze, mikor örvendezel a földnek, és az áradat nem ragad el, nem ízleled meg a folyó gonoszságát, nem látsz félelemben lévő arcot, a félénk halak is hozzád jönnek, és eléred a kövér madarakat. Mert te apja vagy az árvának, férje az özvegynek, fívére az elvált asszonynak, köténye az anyátlannak. Hadd tegyem nevedet minden jó törvénynél többé ebben az országban. Harácsolás nélkül való vezető, alacsonyság nélkül való nagy. Semmisítsd meg a hazugságot, adj létet az igazságnak, sújtsd a gonoszságot a földre, jöjj a hangra, amit számad. Azért beszélek, hogy meghallgass. Tégy igazságot, megdicsért, kit dicsérnek a megdicsőültek. Pusztítsd el inségemet, lásd, terhelt vagyok a bánattól. Lásd, gyenge vagyok miatta. Védj engem számba, lásd, veszteségben vagyok. A paraszt pedig, ő felsége, az igaz hangú Nebka úrök király idejében mondotta ezeket. A nagy ház elől járó Meru fia Renzi ő felsége elé ment, mondván: Uram, a parasztok egyikére találtam, aki valóban szépen beszél. Egy ember, aki az én környezetemből való, megrabolt a vagyonától, és ő eljött, hogy könyörögjen nekem emiatt. Ő felsége így válaszolt: Amiként te engem egészségesnek kívánsz látni, tartsd itt őt anélkül, hogy válaszolnál neki mindarra, amit mond, és hogy folytassa a beszédet, hallgass. És hozzá kell nekünk beszédét írásba, hogy meghalljuk. Gondod legyen rá, hogy felesége és gyermekei életben maradjanak, mert nem jön egy is a parasztok közül, amíg földig nem üres a háza. Hogy éljen ez a paraszt maga is, azért adass neki élelmet. De ne hagyd, hogy megtudja, hogy te adod azt, adassék a barátainak, és a barátai adják át neki. És akkor adtak a parasztnak 4 kenyeret és 2 korsó sört minden nap. A nagy ház előjáró Meru fia Renzi adta ezt a barátjának, és az adta neki. És írt Meru fia Renzi a sósmező várparancsnokának, hogy adasson élelmet a paraszt feleségének, minden nap 1/4 véka árpát. Hát igen, ez az, amit úgy neveznek mostanában, hogy tündérmese. De egy dolgot azért szeretnék megjegyezni, hogy ez a Terék jó ember a sósmezőkről, tehát Vádi Natrun környékére jött. Na most Vádi Natrunról nekem az az élményem van, hogy iszonytatóan büdös egy hely, miután a nátron, ami ott található a földön, ez meglehetősen illatos. Ennek ellenére emberek élnek, és nagyon jól elviselik. Átadom a szót Hédinek, ő a főnök ebben a témában.
Hát ha már a Vádi Nátrunt említetted, vele kapcsolatban azért több mindent is elmondanék. Nevezetesen azt, hogy a Vádi Nátrunt, ugye a paraszt panaszaiból is kiderül, hogy ez egy sósmező, úgy nevezik, valójában a Hemat szerepel itt, vagyis a Nátron mező, és nem véletlenül volt fontos az egyiptomiak számára ez a mező, ez a terület. Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan mumifikáltatták a testüket, hogy túlvilágon örök életet nyerve saját testükkel tudjanak létezni, abba tudjon a bámadár formájában élő lelkük visszatérni. Na most ehhez a mumifikáláshoz alapvetően fontos volt a nátronsó, és ennek a nátronsónak az alsó egyiptomi és egyúttal az egész ország területén a legnagyobb lelőhelye éppen itt volt. Alexandriától mintegy 80 kilométerre terült el ez a vádi, vagyis völgy, amelyikben több tó is volt, és ezeknek a tavaknak, illetőleg a területnek a felszínén nagyon sok nátronsó volt található, tehát itt gyűjtötték össze őket. 3000 éven keresztül hordták innen el a nátront, és még mindig maradt, tehát még most is elég sok nátronsó van, mint az Anna személyes élményeiből is kiderült. És ennek ellenére, mint említette, élnek ott emberek, és éltek ott emberek, tehát évezredek alatt nagyon sokan laktak ott. Érdekesség, hogy amikor a kereszténység elterjedt Egyiptomban, ez ugye a Krisztus utáni első század végén kezdődött, legalábbis akkor ért el olyan fokot, hogy azt történetileg ki tudjuk mutatni, és utána nagyon gyorsan, nagyon nagy tömegek váltak keresztényé. Tehát a keresztény Egyiptom is fölhasználta ezt a területet, nem annyira a mumifikálásra, hanem nagyon sok kolostor, monostor épült itt, ahová kezdetben a remeték, később szerzetesek jöttek, és több mint 100 horostor épült fel a 4. század idejére, amik aztán egészen az arab hódítás idejéig virágoztak, és utána is még sokáig számos kolostor megmaradt. Ma 4 kolostor van itt. Ez a 4 kolostor pedig Szent Makáriosznak a kolostora, most érdekességképpen említem csak, hogy Makáriosból 2 ismerünk, kopt szentek között, az egyik az alexandriai, másik az egyiptomi Makáriosz. Tehát ez az Amba Makár, azt a nevet viseli, Dér Amba Makár. A másik a Baramusz kolostor, Dér el Baramusz, van aztán egy Szír kolostor, Dér el Szurján, és Amba Bisoynak is a kolostora, tehát ez a négy kolostor az, amelyik most is működik, és látogatható is. Egyébként ezt a területet a görög időkben is természetesen megnevezték, és akkoriban Szkétis néven emlegették. Még azt érdemes megjegyezni, hogy a keresztény irodalomban a Nitria név is ismert, ami a nátron szóból ered, tehát a Nitria sivatag, Nitria területe formában is emlegették. Mindezek után hallgassunk egy kis zenét, és utána megbeszéljük mindazt, amit Anna felolvasott.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsor Sinuhe irodalmi magazinjában, ahol a paraszt panaszaival foglalkozunk, és az első panaszt hallottuk most, azt olvasta föl Anna. Arról van itt szó, hogy a paraszt panaszra megy Meru Renzi fiához, és elmondja az ő nagy bánatát, amit az egyik elöljárója tett. Nevezetesen, hogy elvette minden vagyonát, amit magával vitt.
Plusz még jól elismerte, bocsánat, ezt tett hozzá.
Igen. Na most nagyon érdekes ennek az elöljárónak a neve, mert Renzi fia, de Merunak nevezik. Meruról, mint ebből a szövegből kiderül, a parasztnak a bemutatása során azt lehet tudni, hogy ő egy nagyon szeretett ember volt, nagyon sokat kedvelték, hiszen olyanokat mond róla, hogy az igazság tavára száll, és azon hajózik kedvező széllel, és hogy még korábban az előző részben is azt mondta, hogy arról nevezetes, hogy igazságot szolgáltat, hogy igazságos elöljárója az országnak. Most a neve is erről árulkodik, mert a Meri a szeretni tő szerepel benne, tehát akit szeretnek, azt jelenti maga a Meru, egy beszélő név is.
Fiú vagy lány?
Férfi. De hát ugyanez lehetett volna nőnemben is, csak akkor ugye a szóvégi tét is kirakják. Tehát a ház elöljáró az férfi volt. Na most erről a címről még azt érdemes megjegyezni, hogy ez nagyon előkelő volt, hiszen tudjuk, hogy a fáraóval találkozott, személyesen beszélt vele. Tehát rendezett viszonyok között, mert ugye most a 10. dinasztia korában vagyunk, az első átmeneti korban, amikor az ország területén sok kis király uralkodott, ezek közül egyet tekintettek a fáraói címmel ellátott kartusba írt nevű uralkodónak, de hát Edfuban is uralkodott egy másik személy, illetőleg Tébában is voltak uralkodók, a 11. dinasztia ugye a tébai helyi uralkodókból nőtt ki, tehát itt a 10. dinasztia uralkodójának ez egy belső embere volt. Igen, magas rangú személy.
Pillanat, amikor arról beszélünk, hogy Egyiptom különféle területén különféle uralkodó voltak, ezek uralkodó házak voltak, vagy pedig csak éppen ilyen önmaguk csinálta, túl gazdag emberek kiáltották ki magukat királynak, tudod, tehát ahogy ez szokott történni, és volt-e egyáltalán hatalma fölöttük?
Természetesen volt, de ezek a kis királyok, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Egyiptom szétesett sok apró egységre, mindegyik egységnek megvolt a maga uralkodója, és az ő területén élő emberek fölött valódi tényleges hatalommal rendelkezett. Ez a hatalom messze nem volt akkora, mint a fáraói hatalom, nem az egész országra terjedt ki, sokkal kisebb területre, hadsereget is ugye fönn kellett tartani, de ezek a hadseregek egy-egy területet védelmeztek, na most a különböző nomosz kormányzók egymással szemben is meg kellett védjék a területeiket. A közülük kiemelkedő fáraói címet is viselő 10. dinasztia korában 12 ilyen uralkodóról tudunk, de korabeli forrásokon csak 6-nak a neve szerepel. Tehát nem igazán tudjuk pontosan, hogy hogy vagy mint zajlott akkoriban az élet, csak azt lehet látni, hogy a szétszabdalt országban mindenki a saját területének volt a teljhatalmú ura. Ennek a teljhatalmú úrnak, akinek a területén a paraszt élt, amihez hozzátartozott Hérakleopolis és a Delta vidéke, tehát gyakorlatilag Alsó Egyiptom és Közép-Egyiptomnak egy része is, ő volt a leghatalmasabb, ekkoriban a legnagyobb területen ő uralkodott. Ő viselte a fáraói címet is. Tehát az ő parasztja volt, ez a bizonyos paraszt, aki elment panaszkodni, és érdekes egyébként, hogyha összevetjük a fordítással, Dobrovics Aladár mindig a parasztról beszél. Az egyiptomi szövegben pedig ez a paraszt szerepel mindig, tehát sosem csak azt mondják, hogy a paraszt, hanem mindig konkrétan mutató névmással is megerősítik, hogy melyik parasztról van szó, melyik mezőhöz tartozó emberről. Tehát ez az indítással kapcsolatban. Na most, hogyha megnézzük, hogy milyen címeket ad neki a paraszt ennek a ház elöljárónak, akkor a hivatalos címe mellett megtaláljuk azt, hogy a nagyok nagyja. Az ókori egyiptomi nyelvben fokozás az teljesen máshogy működött, mint a mai nyelvben. Ezt a nagyok nagyja, ezt a legnagyobbnak is lehetne fordítani, mert hogy felső fokot nem ismerték. Középfokot valakihez viszonyítva valamilyen volt, tehát ott is az alapfokot használták. Valakihez viszonyítva nagy volt, a nagyhoz viszonyítva nagy, az a nagyobb, a középfok kifejezése. És a nagyoknak a nagyja, az a legnagyobb, az a felsőfoknak a kifejezése. Tehát itt gyakorlatilag egy felsőfokot használt a parasztunk, úgy is lehetne fordítani, de ezzel a fordulattal, hogy Dobrov is a nagyok nagyjának fordítja, ezt a nyelvi rendszert is tükrözi. Utána vezetője annak, ami nincs és ami van. Ezt ugye többféleképpen is fölfoghatjuk, egy kicsit úgy is tekinthetünk rá, mint aminél a para azt egy kicsit úgy humorizál is, mert ami nincs, annak hogy lehet valaki a vezetője. Tehát itt egy furcsa kettősség van ebben a meghatározásban, de nem foglalkozik vele a ház elöljárója, hanem hallgatja tovább, hogy mit mondott. Mert hogy ezután, az invokáció megszólítás után következik maga a beszéd. Az a beszéd, amivel a paraszt saját ügyét képviseli, mert hogy ugye ügyvédek, ügyészek és egyéb jogi személyiségek ekkoriban nem voltak, önálló tisztség ilyen nem volt, mindenki a saját maga ügyét képviselte, akár védeni kellett, akár pedig vádolni kellett, csak a bírók voltak azok, akik szintén nem csak bírók voltak, hanem minden magasabb tisztséghez hozzátartozott a bíráskodás is.
Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, hogy mindenki saját ügyét, ezt azért nem tudom elképzelni, mert feltetőleg voltak panasznapok, amikor felvonultak az elöljáró előtt a panaszosok. Na most valakinek azért ezeket be kellett mutatni, hogy ez a, mit tudom én kicsoda, ez a fickó, ez érkezett Vadinatrumból, és azért jött, most csak általánosságban beszélek, és azért jött hozzád, hogy előadja a panaszt. Érted, szóval egy ilyen közbelső személynek, mint manapság az ügyész.
De aki bemutatta, itt az előzőekben ugye a paraszt, az előző részben arról volt szó, hogy a paraszt, amikor elment, megérkezett Hérakleopoliszba, akkor éppen akkor, amikor odaért Meru háza elé, akkor jött ki Meru, hogy a hivatali hajójába beszálljon, mert ugye a Níluson hajóval közlekedtek, és kijött a kapuján, és akkor a paraszt azzal szólította meg, hogy küld hozzám kedvenc kísérődet.
Na, erre gondolom
tehát én ez nem, tehát nem ez volt a foglalkozása, ez egy kísérő volt, aki mindenféle tevékenységet, amit az ő ura rábízott, teljesített. Tehát ez nem egy önálló foglalkozás volt, ez része volt valamilyen névnek, hogy az odaérkezőket bemutassa. Egyébként nem biztos, hogy minden alkalommal, ugye a bíróság az úgy épült föl az ókori Egyiptomban, hogy fokozatosan ott is hierarchia volt, a kisebbtől a nagyobb felé. Egy falunak az elöljárója ismerte a saját falujának az embereit. Tehát ott ő döntött, nem kellett bemutatni a falubelieket, hiszen együtt éltek. Ha döntésével nem volt megelégedve a paraszt, akkor egyel magasabb szintre mehetett, és ott saját maga adta elő az ajtónállónak, hogy miért
jött.
Az
ajtónálló, pontosan ez jutott eszembe, az ajtónálló.
De ez nem egy jogi személyiség, hanem egy szolgáló a sok közül. Egy kísérő, ezek a kísérők nagyon különböző rangok lehettek, hiszen a fáraó kísérője volt például a vezér is. Tehát mondjuk a szolga, az sokféle értelemmel lehet használni a szolga szót, a fáraó maga is szolga volt, az Isten szolgája volt. Úgy, ahogy a főpapok is szolgák voltak, szintén az Istennek a szolgái voltak, tehát itt a szolga szónak sokféle értelme van. De visszatérve ide az első panaszhoz, tehát bejutott, ezen már túl volt, már ott bent volt, abban a teremben, a kihallgatási teremben, fogadó teremben, ahol a nagy ház elöljáró, a vezír a panaszosokat hallgatta. Ugye tudjuk, hogy a vezíreknek a feladata reggelenként, kora reggel, amikor fölkelt, akkor mindjárt biztonságát ellenőrizte az uralkodónak, hogy éjszaka nem történt-e valami, beszélt a kincstárnokkal, hogy gazdasági téren van-e valami fontos tudnivaló, utána elment a uralkodóhoz, az uralkodónak elmondta az éppen aktuális, fontos eseményeket, majd utána ment a saját hivatalába, ahol fogadta a hozzáérkezőket, tehát a panaszosokat is. Na most így képzelhető el Meru fiának is a reggeli tevékenysége, hogy reggel mindezt már végigjárta, és elment meghallgatni a panaszt, a parasztnak a panaszát, amire nagyon kíváncsi lehetett, hiszen itt ellentétes nézetek uralkodtak, mert hogy a tisztviselői azt mondták az írnokai, hogy küldje el a parasztot, kárpótlást írjon elő Jehutinahnak, Ő viszont valamilyen okból kifolyólag ezt nem akarta megtenni. Na most, hogy miért nem akarta megtenni, azt ugye nem tudjuk. Lehet, hogy egyszerűen kíváncsi volt erre a parasztra, mert hogy a paraszt, amikor megszólította az elején, mert az előző részben, bárcsak megörvendeztetném szívedet ezzel az üggyel, küld hozzám kedvenc kísérődet, tehát úgy nagyon-nagyon megérinthette a szívét, nagyon felkelthette a kíváncsiságát, hogy ugyan egy paraszt az ő szívét mivel örvendeztethetné meg. Egy olyan paraszt, aki panaszra jön.
Hát nem csak az, hanem maga talán a paraszt, a stílus is. Tehát érezte, hogy ez a paraszt egy kicsikével több, mint a többi.
Más, mint a többi. Tehát feltehetően arról van szó, hogy amikor az ő írnokai, tisztségviselői azt mondták, hogy meg se hallgassa, hanem döntsön az ügyben, akkor feltehetőleg ő azért nem döntött, mert kíváncsi volt. Egyszerűen kíváncsi volt, hogy mitől más ez a paraszt, mint a többi paraszt. És akkor, hát ahogy megszólította, ez ugye nyilvánvalóan tetszett az ő szívének, és figyelmesen hallgatta. Most ahogy hallgatta, olyanokat hallott, hogy ha az igazság tavára szállsz, és azon hajózol kedvező széllel, és utána még jön egy szép kép, egy kellemes tavi csónakázásnak a képe. De ez azért biztos, hogy nagyon tetszett neki, és biztos, hogy szívesen hallgatta ezt. Kellemes lehetett a hangja is a parasztnak, ahogy ezt előadta, mert olyan költői képeket költőien szoktak mondani az emberek. Igen. Tehát amikor ilyen fennkölten beszélnek, akkor azt nem a hétköznapi stílusba szokták mondani.
Tehát ez egy népi költő volt.
Igen. És itt jön utána, ezután a szép kép után, negatívumban, ahogy a tehát tagadásban, hogy mi nem következik be, ahogy a túlvilági életben is, azt kellett felsorolnia a halottaknak, hogy mit nem csináltak, azért, hogy örök életet nyerjenek. A paraszt is itt azt mondja el, hogy mi nem történik, pedig megtörténhetne. És akkor itt van egy olyan, hogy nem lesz lassú a hajója. Vagyis ez azt jelzi, hogy az egyiptomiak szerették, ha gyors a hajó, ha hamarabb eljutnak egyik helyről a másikra. Nem éri károsodás az árbócot. Mert hogy a hajóknál ugye az egyik nagy veszély az, hogy az árbóc rúd letörik, vagy eltörik, vagy valami igen. más történik. A másik, ami még történhet, hogy nem törnek el a keresztgerendáid. Mindez ugye azért történhet, mert hogyha a szél belekap, akkor könnyen eltörik, vagy pedig, hogyha amúgy is gyenge volt, kis koccanás következtében megdőlhet a dolog. És mindezeknek milyen eredménye van? Nem töredsz össze. A hajónak a gerendája, keresztgerendája eltörik, akkor bizony könnyen irányíthatatlanná válik, játékszerévé a víznek, és összetörik a hajó, zátonyra fut, ami azt jelenti, hogy az utasok is összetöretnek. És ugye akkor töretnek össze, amikor örvendezel a földnek, vagyis hogy amikor partra szállsz. Tehát a kikötés az egyáltalán nem békésen történik, hogyha egy sérült hajóról van szó, hanem ott bizony nagy a veszélye annak, hogy a hajóban utazót is baj érheti. És hogyha már baj történt a hajóval, akkor nem csak, hogy a partra szállással lehet gond, hanem az áradat nem ragad el. Vagyis, hogy arról van szó, hogy itt az egyiptomi szövegben a hullámról van szó. Tehát a nút szerepel, nem fog ityi megragadni, birtokba venni nem lesz az ura neki. És itt tulajdonképpen az egyiptomi szövegben a partra szállással kapcsolatban is a hajótörést említették. Na most, hogyha még tovább megyünk, akkor még tovább, hogy mi minden rossz történhetne vele, hogyha nem az igazság vizén hajózna, mint igazságos ember. Még az is ott van, hogy nem ízleled meg a folyó gonoszságát, vagyis a folyó, ami olyan fontos volt az egyiptomiaknak, ami a vizet adta, nem véletlenül szerepelt itt az áradás szó Dobrovics fordításában a hullámnak a megfelelőjeként, mert hogy a Nílus általában békés folyó volt, szép lassan folydogált. A hullámok akkor vetette, amikor kiáradt, tehát ez évente egyszer, abban a bizonyos júliusi hónapban, amikor elborította az egész termőföldet. Tehát ebben az időben a folyó bizony gonosz. gonoszsága van annak, mert hogy nagyon sokakat hajléktalanná tett ez az egyik fele. Másik fele a folyó gonoszságának, hogy lehet ez az áradás túl kicsi is, és akkor kevés az a víz, amivel megöntözi a földeket, és nem lesz elég termés, és éhínség következik. Tehát a folyó az bizony tud gonosz lenni, amikor a hullámok uralják. Most, hogyha még tovább folytatjuk, nem látsz félelemben levő arcot, mert hogy amikor a folyó kiárad, akkor ez a gonoszság, ez az emberekben tudatosul, és az emberek félnek, hogy nehogy őnekik is valami bajuk legyen, az ármagukkal ragadja őket, például belefulladjanak a vízbe, meg a javaikat elvigye, hogy most ne is beszéljek a folyóban élő állatokról, mert azt itt nem említették.
Dehogyis nem, hát itt említi azt, hogy a félénk halak is hozzád jönnek.
Ez a következő része, de nem említette a krokodilokat, a vízilovakat, tehát a veszélyes részét a folyónak. Idáig tartott az, amikor a negatívumokat mondta, és hogy ne negatívummal fejezze be, mert ugye azért az rosszá ízt, hogyha csupa nem van, egy kicsit pozitívba fordítja a végén a dolgokat, és miután mindez nem történik meg veled, akkor a halakkal találkozol, a félénk halak hozzád jönnek, vagyis ez azt jelenti, hogy ugye azok a halacskák, amik aztán ennivalóként szolgálhatnak neked, azok is oda jönnek,
és felkínálják magukat neked.
Igen, könnyen elejthetővé válnak, bőséges lesz az életed ilyen körülmények között. Na most ugyanezt fejezi ki azt, hogy eléred a kövér madarakat. Egyszerűen kinyújtod a kezedet, és eléred őket. Öledbe hull a gazdagság. Hát ennél jobbat kívánni egy elöljárónak igazán nem nagyon lehet. A captatio benevolentiae, ahogy ezt Ciceronál, illetőleg a római beszédeknél szokták mondani, az itt tökéletesen megvalósul. Gyönyörű szép képben, és ráadásul ez a kép, ez nagyon jól illik ahhoz a tisztséghez, amit betöltött ez az ember, mert hogy a vezéreknek az egyik fontos tisztsége volt mindig a hajók rakományait leellenőrizni.
Tehát jön ez a dicséret, hogy mi minden ez a jó ember, hogy atya az árvának, meg férje az özvegyasszonynak, meg stb. Hát ez nem tudom, valahogy egy kicsit olyan geil az én számomra, mert csupa olyan dolgot sorol fel, ami pozitívum természetesen, de számomra kicsit túlzásnak tűnik.
Hát az a helyzet, hogy a vezéri tisztségnél, hogy mit kell figyelembe vegyen egy vezír, hogyan kell a tisztségét ellássa, ott ezek a kritériumok vannak. Tehát, hogy az özvegyeknek ugyanúgy szolgáltasson igazságot, mint azoknak, akik családban élnek, akik árvák, gondoskodjon róla, hogy ne maradjanak éhen szomjan. Tehát ez a vezírnek a feladata. Tehát itt tulajdonképpen folytatja ezt a captatio benevolentiae-t, azzal, hogy elmondja, hogy az ő feladatát szépen sorba véve minden egyes apró mozzanatot, ami hozzá tartozik az ő vezetői feladatához, hogy azt mind tökéletesen jól ellátja.
De ez tényleges valami, vagy pedig egy elképzelt valami? Abban az időben, manapság tudom, hogy mi a helyzet, de abban az időben valóban ilyen formán gondoskodtak az árvákról, meg az özvegyekről?
Elméletileg igen. Hogyha ezt nem tették meg, akkor nem nyerhettek örök életet. Tehát nagyon sok helyen található föliratokban, ahogy a kormányzók is azzal dicsekednek, hogy ők mindezt megtették. Nyilván nem mindenki tette meg, meg nyilván voltak különbségek, hogy milyen mértékben tették meg, de az a későbbi időkben, most Hérodot azt mondom, igaz, hogy ő az 5. század, és itt most a 21. század, meg 22. században vagyunk, tehát jóval korábbi időszakban, de az volt Egyiptomnak a híre, hogy ott senki sem éhezik, mindenkinek van enni-inni valója. Tehát érelmet megtagadni senkitől, kenyeret, hogy pontos legyek, mert ugye az élelem az nagyon sok mindent magába foglal, az ínyencfalatoktól kezdve a legegyszerűbb ehető dolgokig, tehát az éhen halástól távol kellett tartani az embereket, tehát ez egy alap volt, hogy mindenki adjon enni-inni valót annak, aki ezt kér. Persze voltak éhínségek, amikor a Nílus nem áradt ki, amikor nem volt enni való, tehát ilyen azért előfordult, de nem volt jellemző.
Jó, zenét kérünk.
Kedves hallgatóink, ismét itt vagyunk a Fáraok Földjén című műsorral a Kontakt Rádióban, azon belül pedig Sinuhe irodalmi rovatunkkal, és ott éppen a paraszt panaszairól beszélgetünk, egész pontosan a paraszt első panaszáról beszéltünk eddig, ahol arról volt szó, hogy Hunanup, mert hogy így nevezték ezt a parasztot, akit az egész történetben végig ez a paraszt formában nevez meg az ókori egyiptomi szöveg, tehát ő eljutott végül is Renci Meru fiának a hivatalába, és ebben a hivatalban elő is tudta adni mindazt, amit gondolt. Beszédét egy megszólítással kezdte, ahol a nagy ház elöljárót igen pozitív színben tüntette föl, de ugyanakkor egy kis csavar is volt benne, hiszen vezetője annak, ami nincs és ami van. Utána három költői képet vetített elé, és ezzel véget is ért a beszéde. Az első költői kép egy utazás volt a Níluson, ahol csupa pozitív dolgot mondott, bár ezeknek a pozitív dolgoknak egy részét negatív formában mondta el, jelezvén, hogy azért máshogy is lehet utazni a folyón, nem mindig és mindenki olyan szerencsés, mint az a bizonyos hivatalnok, akinek ő mondja most a beszédét. A következő kép az a felelősségteljes hivatalnoknak a képe volt, ahol a hivatalnokot, a nagy ház elöljárót, aki gyakorlatilag a vezíri tisztségnek felelt meg ebben az időben, 6. heti fáraónak a 10. dinasztia egyik uralkodójának az idejében. Tehát azt mondja, hogy ő apja az árvának, férje az özvegynek, fivére az elvált asszonynak. Tehát felsorolja a társadalomnak azokat a személyeit, akik bizony támogatásra szorulnak, akikről úgy gondolták, hogy egymagukban nagyon nehezen tudnak boldogulni. Ő olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami mások fölé helyezi őt erkölcsileg sokkal pozitívabb, sokkal jobb személyé, és aki olyan személy, aki azt, aki ő, mert ugye ezzel ér véget ugye a beszéde, fölemeli, mert milyen is ő az a paraszt, aki itt beszél. Azt mondja, hogy ő inségben van. Meg van terhelve a bánattól. Ezzel megint ugye egy képet vetített elé, a bánat ott van rajta, és nyomja össze. Hát lásd, gyenge vagyok. Nem véletlenül. Végy engem számba, vagyis tekints rám, foglalkozz velem. Lásd, veszteségben vagyok. Tehát lásd már, nem csak, hogy nagy súly nehezedik rám, nem csak, hogy elgyengültem, de már átbillentem a túloldalra, már nem is tudom magamat fenntartani, hiszen már olyan kérnek tőlem. Ott tartok, hogy már nincs miből adjak, már tartozásban vagyok, már többet elfogyasztottam, többet éltem meg, mint amennyim van. Úgyhogy itt én rajtam már nem segíthet senki, csak te, lásd meg, vedd észre. És ezzel véget is ér a parasztnak a beszéde, tehát egy olyan beszédet tartott ebben az esetben, amikor valójában ő nem mondta el, hogy mi történt, nem vádolt be senkit, senkiről semmi rosszat nem mondott, csak egyszerűen az ő rossz, negatív állapotát jelezte, és mindezt olyan módon, hogy megnyerje ennek a bizonyos hivatalnoknak a szívét, ahogy az egyiptomiak mondták, hogy mellé álljon, segítse őt meg. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, térjünk egy kicsit vissza a második képhez, tehát ahhoz a képhez, amikor elmondja, hogy milyen is egy jó hivatalnok, tulajdonképpen a vezéri teendők, ugye elmondtuk, hogy ez az ember gyakorlatilag a vezéri tevékenységet látta el, tehát a hivatalában mindenféle dologban neki kellett bíráskodni, hozzámentek mindazok, akiknek bármiféle panaszuk volt, és akik a saját helyi szintjükön nem kaphattak megfelelő segítséget, döntést, vagy pedig egyszerűen elégedetlenek voltak az ottani döntéssel, és, hogy modern szóval éljek, fellebbezni akartak.
Akkor menjünk tovább.
Hogy ugye nem minden ideálisan történt, az kiderül a továbbiakban, mert egyszer csak, mikor ugye azt mondja, hogy a sendítje, tehát ez a bizonyos ruhája, ami a férfiaknak a szoknyája volt, hogy az anyátlannak ő volt a szoknyája, ő volt az a ruha, ami betakarta, ami biztonságot nyújtott neki, utána viszont azzal a kéréssel fordul a paraszt hozzá, hogy hadd tegye a nevét minden jó törvénynél többé ebben az országban. Tehát, hogy miután teljesíti a kötelezettségeit, ő még hadd dicsérje annál jobban is meg, mert nem csak a kötelességét, hanem még annál többet is tesz. Még rá is tesz egy lapáttal, hogy úgy mondjam. Azt mondja, hogy harácsolás nélkül való vezető, alacsonság nélkül való nagy. Tehát most rátér arra a témára, ami miatt jött. Leszűkíti a dolgokat, hogy akkor most az anyagi helyzetről lesz szó, most arról van szó, hogy harácsolás, vagyis elveszünk mástól valamiket, hogy lenézzünk másokat, tönkreteszünk másokat, hogy ilyen ne legyen, ne tegyen ilyet. Semmisítse meg a hazugságot, és adjon létet az igazságnak. Most ez nagyon érdekes, a hazugság és az igazság szembeállítása, mert ez ugye az egyiptomi felfogásnak az alapja volt, hogy a fáraó és minden tisztségviselő, aki ugye őt helyettesítette a bírói tisztségben, ezúttal Renci fia Meru, tartsa magát az állam alaptörvényéhez, a máthoz, és a hazugságnak ne adjon hitelt, semmisítse meg, ebből viszont az következik, hogy a paraszt attól tartott, hogy ez a bizonyos Jehutinacht már a maga részéről járt itt, és már beszélt ezzel az emberrel, és attól tartott, hogy annak jobban hisz, mert hiszen az magasabb rangú személy. Tehát itt egy kicsit már manőverezik a mi parasztunk. Aztán úgy folytatja, hogy adj ugye létet az igazságnak, és sújtsd a gonoszságot a földre. Jöjj a hangra, amit a szám ad, vagyis nekem higgyél, mint aki biztos benne, hogy itt már más nézetek elhangzottak, mint ahogy mi tudjuk is, hogy elhangzottak, de ezt ugye ő nem tudhatja, hogy a tisztségviselők mit javasoltak, de ő érzi, tudja, ebből az következik, hogy ez egy általános szokás volt, amit az előzőekben a tisztségviselőknél volt, hogy meghallgatás nélkül a tisztviselő hallgatta meg, az egyik kísérő, az elmondta, és annak alapján döntöttek. Tehát ezt a menetrendet akarja a paraszt megelőzni, hogy nehogy most is így történjen, csak egyszerűen meghallgatja, aztán rájuk hagyja, hogy úgy legyen.
Na most én szeretnék most már ugrani egyet, mert sajnos elszállt fölöttünk az idő, és pillanatokon belül azt mondják, hogy halasz. Engem egyetlen dolog érdekel, hogy miután Renzi Meru fia meghallgatta ezeket a dolgokat, és nem adott rá választ, elment a fáraóhoz, és elmondta, hogy van itt egy csodálatos képességű paraszt. Ő felsége így válaszolta. Most ez az, amit én nem értek, úgyhogy légy szíves, magyarázd meg nekem, hogy amiként te engem egészségesnek kívánsz látni, tartsd itt őt anélkül, hogy válaszolnál neki mindarra, amit mond. Mi az, hogy egészségesnek akarsz engem látni?
Hát igazság szerint a szenev az egészség, tehát itt az a szó szerepel. Ez sokféle értelemben lehet valaki egészséges, testileg és lelkileg is, és az egyiptomiaknál megint csak a nofer szóhoz tudok visszatérni, ami azt jelenti, hogy szép, jó, hasznos. Tehát attól lesz valaki egészséges, hogy a nofer módjára él, nofer veszi körül az ő életét, és a noferben benne van az is, hogy szép szavakat, szép beszédet hallgat. Tehát nyilván olyan időszakban élünk, amikor egymással nagyon sokat harcoltak ezek az uralkodók. Sok durvaság történhetett ott a katonaság körében. Biztos, hogy örült, hogy valami szépet hall, valami jót hall, valami olyant, ami úgy kellemesen érinti a fület.
Ezért akarta akkor ott tartani a parasztot, hogy hát, ha még mond
szép dolgokat.
Szép dolgokat,
költészet, az íróknak a szép szavai elringatják.
No, hát ezt akartam én tudni.
Felüdítik a lelkét.
Felüdítik a lelkét. Ezt akartam én tudni, de sajnos eljutottunk a végére, úgyhogy majd 2 vagy 3 hét múlva, nem tudom pontosan mikor jövünk, folytatjuk ezeket a panaszolásokat. Addig is mindenkinek kívánunk jó időt, jó egészséget, kellemes hétvégét a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
a Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.